Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogy az adventi sorozatunk mai szakaszából való, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetében, a 17. és 18. versben a következőképpen szól. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Amen. Kedves testvéreim, a múlt héten már szó volt arról, hogy az apostol aktívan használta ki Athénban a veszteglést, és nem elsősorban a turizmus érdekében tette ezt, bár körülnézett a városban, de arra jutott, amit így fogalmazott meg Lukács, hogy háborgott a lelke a temérdek bálványon, és ugyanakkor most azt is látjuk, hogy mégse tagadja meg hittérítő voltát, és nem is tudja megtagadni tulajdonképpen azt a megbízatást, amit Jézustól kapott, hogy a pogányoknak hirdesse a megváltás evangéliumát. Nem csak az Ószövetség történésére igaz Pál apostol szava, ahogy azt a korintusiaknak is elmondja, hogy hát mindez pedig azért történt, ugye példaképpen velük, hogy figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Hát ugyanígy van ez tulajdonképpen az Új Szövetség történeteivel is, és most éppen ezzel az apostolok cselekedeteiben levő történettel is, hogy Isten lelke azért őrizte meg ezt számunkra, nem pusztán azért, hogy hát van egy érdekes esemény, amit aztán az utókornak megörökítünk, hanem azért is, hogy ez számunkra is tanulságul szolgáljon, és ilyen értelemben tanuljunk most Pál apostoltól az ő viselkedéséből, hiszen úgy is mondhatjuk most, hogy egyfajta kényszer szabadságon van az apostol, és mégis látjuk, hogy aktívan működik. Valahogy, hát úgy van ez, mint mondjuk lelkészként sem tud az ember csak szabadságra elmenni. Egy-két olyan esetet nyilván vissza is gondolhatunk magunkba, amiatt, hogy aztán egy-két ilyen nyaralásunkból, amikor külföldi ismerősöknél jártunk, akkor aztán mondjuk egy vetítés lett az eredménye, hogy amikor Wartburgot megnéztük, vagy voltunk Wittenbergben, vagy éppen előfordultunk Hernhútban, ahonnan ugye az útmutató származik. Tehát sok minden módon lehet azt mondani, hogy hát a mi nyaralás elvileg az azért mégse teljesen, és nem csupán az. Még olyan is volt, hogy minésfiunk kereszt szüleinél egyik évben, hát nem a gyülekezeti istentiszteletre mentünk el, hanem a házi csoportjukban jöttek össze vasárnaponta akkoriban, és éppen náluk volt ez az alkalom, és hát így kértek meg, hogy akkor én prédikáljak ezen az alkalmon. Tehát sose lehet tudni, hogy milyen módon nyílnak meg ezek a lehetőségek. Most valahogy így van Pál apostol is, hogy oda megy Athénba, egy kényszerű helyzetbe, hogy emlékezzünk, hogy tulajdonképpen üldözték, és azért kellett elmenekülnie. És most kiderül, hogy Isten szempontjából nem véletlen mindaz, ami történt, hanem nagyon is fontos feladata van. Hát így áll most a helyzet, hogy ő egyfajta kényszerpihenőn van, és mégis rögtön aktivizálja magát. Így áll le vitatkozni először is ott, ahol mindig is szokott, ha úgy tetszik, amikor egy új városba ment el, hiszen hát mindig a zsinagógát kereste föl legelőször, nem takadja ő maga se is, meg is mondja, hát az üdvösség végső soron a zsidók közül támad, ugye erről beszél Jézus is. Hát ilyen értelemben mindig ez volt a kezdete a misszióknak. És más kérdés, hogyha hitetlenséggel találkozott, akkor aztán azt mondta, hogy na hát akkor én most megyek a pogányokhoz. Na minden esetre ott a zsinagógában, illetve a főtéren levőkkel vitázott. Aztán pedig vele vitáznak a filozófusok. És a magyar fordításunkban ennél többet talán nem is érzékelünk belőle, hogy változik a cselekvő alany, ugye először Pál az, aki vitatkozik, utána pedig a filozófusok. De tulajdonképpen még a vitára is különböző szót használ Lukács. Hát most még itt a zsinagógában, illetve a főtérre levő jelenetben ez a szó, ez tulajdonképpen érvelni, kifejteni a gondolatokat és mindenek előtt, hát a szentírással való érvelésre használja, és nem is csoda, hiszen ott van zsidók között elsősorban, vagy istenfélők között, ahogy nevezték az akkori nem zsidó származású, de vallás tekintetében érdeklődő embereket, akik így eljártak tehát akár a zsinagógába is. Hát nekik az írás alapján fejti ki, hogy emlékezzünk csak az etióp kincstárnokra is, ő is ugye egy távoli országból több ezer kilométert utazott Jeruzsálembe, vett egy ézsaiás tekercset, és azt olvassa, és Isten így küldi ott, hogy hát akkor tessék, ebből az igehelyből, ami éppen a szenvedő szolgáról szól, Ézsaiás 53-ból, ami ugye nagypénteki prédikáció, előkép, jövendőlés, ebből prédikált aztán Fülöp Krisztusról. Hát ugyanígy van most tulajdonképpen az apostol is, tehát oda megy, és azzal a céllal kezdi el ezt a vitát, ezt a kifejezést, hogy érvekkel hasson azokra, akiknek az írás az számottevő szempont, és hát ilyen értelemben őket, ha úgy tetszik, akkor a vallásos embereket Isten szava alapján győzze meg. Tanulhatunk minden esetre az apostol aténi várakozásáról, a kényszer üdüléséről, azt általában is, hogy a keresztény embernek tulajdonképpen nincsen ilyen értelme passzív ideje, sose tudunk függetlenné válni a keresztény voltunktól, és persze különösen is így van ez, ha valaki foglalkozásszerűen van ebben, mint ahogy hát az apostolt is, ha akkori viszonyok között persze nincs munkavállalói szerződése, de hát végül is úgy lehet mondani, hogy ő főállásban a missziót végezte. Hát a keresztény ember az mindig Isten választottja marad, akármilyen nyaralásra vagy egyéb szabadidős tevékenységre indul, és ezért az elhívása nem kerül visszavonásra, és sokféle módon lehet ezt megtapasztalni, hogy hogyan tud az ember mégis hát ilyen értelemben Pálhoz hasonlóan is aktív keresztény munkát is végezni, és hát bármilyen viszonylatokba belebotolhat úgymond az ember ilyen lehetőségekbe. Mondjuk amikor lelkészi státuszom harmadállásszerűen működött aszódi időszakban, akkor is előfordult, hogy egy tudománnyal kapcsolatos internetes fórumon kerültem, így aztán végül is egy ateista keresztény vitába. És szinte úgy voltam én is, ha úgy tetszik, mint itt Pál Aténban, mert most se képes ugye Krisztus nélkül látni ezt a világot, és ezért elindul, hogy meggyőzzön minél többeket Krisztus igazságáról. És hát ebben az értelemben állt tehát levitatkozni a zsinagógában, vagy a főtéren azokkal, akiket éppen ott talált. És az a vágy fűtötte, hogy akit csak lehet, azt meggyőzön az üdvösségről, azt meggyőzze Krisztusnak. Nem önmagáért kezdett vitázni, hiszen még Timóteusnak is megírja, egy kicsit konkrétabb és más vitákra gondolva ugyan, de mégiscsak ide is alkalmazhatjuk, hogy kerüld az ostoba vitatkozásokat, ugye itt a nemzetségtáblázatokról, a törvényeskedésről beszél, mert ezek haszontalanak és hiába valók. Hát nyilván, ha most itt vitatkozik, és vitába száll, akkor nem ezt a fajta haszontalan vitát űzi, hanem azért szólal meg, mert tudja, hogy az örök élet forog a kockán. Az Úr eljövetele volt ilyen értelemben a tét ebben a vitában, és adventi jellege van ilyen értelemben ennek is, hiszen az üdvösség eljövetele végleges bekövetkezte, az majd Jézus visszajövetelekor lesz mindenkié. A világ persze nem tud róla, és felháborodottan elutasítja, de az igazság mégiscsak az, hogy nagy-nagy szüksége van ennek a világnak arra, hogy eljöjjön a megváltó. Hogy megszülessen ott Betlehemben, hogy meghaljon aztán a Golgotán, és végül feltámadjon harmadnapon, aztán pedig folytatásként már az egyház életében szerte a világban hirdessék őt. Hát ezért száll vitába az apostol, hogy az érveivel igyekezzék meggyőzni másokat is Krisztus üdvözítő ajándékáról. Nem arra van nekünk se szükségünk, hogy szép karácsonyfák díszelegjenek a települések terein, ha nem, mintha önmagában ez baj volna, és nem is arra van szükség, hogy az ünnepi ételek készítésében fáradozzunk, vagy nem arra van szükségünk, hogy az ünnepi készülődés lázában fel alá rohangáljunk a plázában, hanem végső soron egyedül a testélet igére van szükségünk. És erről igyekszik meggyőzni mindnyájunkat az apostol is. Arról, hogy a helyes sorrend legyen az életünkben. Mert nem kivetni kell mindent, ami nem a legelső helyet foglalja persze el, de tudni kell, hogy baj van, hogyha az ünnepi készülődésünkben első helyre kerül az, ami legfeljebb második szabad, hogy legyen, vagy ki tudja, hogy esetleg hátrébb kellene helyezni. Hát minden esetre ezért ment a zsinagógába, és ezért misszionált a főtéren az apostol, ugye ott hétköznaponta találkozott mindazokkal, akik ott voltak, és ebből a példából megtanulhatjuk, hogy hát miközben sokunknak szintén háborognia kell a lelke a mai világ temérdek istentelenségét látva, a bálványimádását tekintve, de nem az a dolgunk, hogy felháborodjunk, nem az a dolgunk, hogy elkeseredjünk, hogy legyintsünk. Múlt héten is erről volt szó, hogy ez a háborgott a lelke, az tulajdonképpen úgy írja le Lukács, hogy ezt a fajta szomorú háborgást jelenti, amit Isten is érez, amelyben van egy kis harag értelme is, de ott van az a mélységes szomorúság, hogy az emberek a pusztulásba siklottak ki, és éppen ezért ott van az a mentő szándék, hogy hát ezeket az embereket most akkor húzzuk vissza a szakadék széléről. Hát ezért hirdeti nekik Krisztust. Tehát nem csak elutasító arra vált az apostol, hogy hát a bálványimádás az tilos és nem szabad, nem petíciót nyújtott be, hogy már pedig ezt mi nem fogadjuk el, hanem hát ilyen értelemben az építő oldalát is megtalálta a feladatának, amikor bizonyságot tesz Jézusról. És hát ennek a bizonyságtételnek az első frontja volt a zsinagógai rész, ugye a zsidó és istenfélő résztvevőkkel. A második frontot alkotják mindazok, akiket Pál ott az agórán talált, és végső soron ez azt is mutatja, hogy mindenkihez szól az evangélium. Nem csak a zsinagógában levőkhöz és a zsidósághoz valamilyen módon szorosabban kötődőkhöz, hanem bárki ott van a címzettek között Isten evangélium a tekintetében. És itt az agórán egy harmadik frontvonal is aztán megjelenik, mégpedig az ott lévő filozófiai irányzatok képviselői. Ahogy említettem, a zsinagógában Pál vitába száll és érvel az írással. Most azt olvassuk, hogy a filozófusok kezdenek el vele vitatkozni, de itt egy másik szó szerepel, ami nagyon sokat elárul, szó szerint azt jelenti, hogy dobálózni valamivel, és hát most ebben az értelemben persze azt, hogy gondolatokat ide-oda dobálni, mert ők csak ilyesmi módon szavakat haigálnak, de az igazság az valójában kiderül, hogy nem is érdekli őket. Tele van ilyen emberekkel tulajdonképpen a mai világ is. Az a fontos, hogy a dumájukkal mindenkit legyűrjenek, de a valóság iránt érzéketlenek olyan sokan. Fontos, hogy a szöveg menjen, de már nem fontos, hogy miről van szó benne. És ebből is kiderül, hogy azzal ellentétben, ahogyan Pál száll a vitába, ezek a filozófusok bizony egyszerűen csak a vita kedvéért, magáért szállnak vitába, hogy egy jó kis szócsatát vívjanak, aztán érintetlenül tovább lehessen menni, mert nem érdekes az, amiről a vita szólt igazából. Legfeljebb az az érdekes, hogy ki tudja legyűrni a másikat. És éppen ez az a meddő vita, a parttalan vita, amiről az előbb idéztem az apostol szavát, hogy ezt kell kerülni. Mert az akkori görög filozófia eddigra már egészen lezüllött és szofisztikává lett, ugye, ami most talán magyar szóval inkább úgy mondhatnánk, hogy a bölcselet helyett bölcselkedés lett, ami már hát ilyen értem egy negatív jelző. A teremtő gondolatok kutatása és megtalálása helyett egyszerű szólamoknak és közhelyeknek a szajkózása, egyfajta szójáték és zsonglőrködés, mindent bebizonyítanak, mindent megcáfolnak ezek az emberek, leginkább az szerint, hogy ki mit vásárolna tőlük, mármint milyen érvrendszert, és ha ebbe is belegondolunk, akkor ez is sajnos nagyon mai jelenség, mert ha alaposan körbenéz az ember, hogy hol milyen kutatási eredményeket tesznek közzé, akkor hát sokszor kiderül, hogy valójában még a tudományos eredményeket is sokan hajlandók inkább meghamisítani, csak a megrendelőnek megfelelő jöjjön ki belőle. Hát valami ilyesmi zajlott ott Athén főterén is. Az igényeknek megfelelés volt a fő dolog, és nem az igazság. Minden érdekli őket, de semmit nem vesznek komolyan. Különösen jól vigyáznak arra, hogy meg ne érintse őket az, amiről szó van. Érdekesek az új szellemi irányzatok, új filozófiai tanítások, ezeket szeretik hallgatni, az újdonságokat, de a vitát a vitáért, magáért folytatják is. Az abszolút igazságról hallani se akarnak. És hát így ki is derül, hogy ezek a nagyokos filozófusok megvetik Isten kegyelmének evangéliumát. Hát Isten legdrágább karácsonyi ajándékát ők értelmetlen és értéktelen kacatnak tartják. Hát onnan is derül ki többek között ez, hogy gúnyosan fecsegőnek nevezik az apostol, azok, akikről inkább mi mondhatnánk azt hiszem azt, hogy fecsegők, és ebben a fecsegésben lelik az örömüket. És ez a szó, amit itt a lukácsi szöveg használ, ez a spermologos, ez szó szerint magot felkapkodót jelentette. Olyan emberekre használták, akik ilyen értelemben madarakhoz hasonlók, akik kikapkodják a magokat, és hallanak valamit valahol, és aztán továbbadják úgy, mintha saját maguk jutottak volna erre a gondolatra, és hát sok ilyen emberrel találkozhat az ember, aki külsőségeiben eredeti dolgokat mond, aztán mégis kiderül, hogy valójában csak egyszerűen összeszedett innen-onnan dolgokat, és azt adja tovább. Na tehát tágabb értelemben, átvitt értelemben ilyenek, akik szajkó módjára a sajátuként továbbadják az innen-onnan szedegetett gondolatokat, de át már nem gondolják, nem szűrik át a saját gondolataikon, saját felfogásukon, és nem ilyen értelemben magukra alkalmazzák. Na most ez a gúnyos kifejezés mégis visszájára is tud fordulni, abban az értelemben, hogy ez sok szempontból valóban Pál apostol ilyen spermologos ember. Hiszen bizonyos értelemben valóban ő felkapkodta a magot, az az Isten igéjét, ugye a magvető példázatában Jézus maga így beszél a magról. Aztán ő valóban nem a saját gondolatait adja tovább, hanem Isten üzenetét közvetíti. És igen, ő valóban, mint egy a sajátjaként adja tovább a tőle eredetileg amúgy idegen gondolatokat, egyszerűen azért, mert hát a megtérésétől fogva ő teljesen azonosult az evangéliummal, és ezért az egész életét erre fektette. És éppen az advent ajándéka, hogy nem nekünk magunknak kell kisajtolnunk valamit magunkból. Nem nekünk kell bálványokat kifaragnunk, nem nekünk kell saját ember elképzelte Isten képeket faragnunk, hanem Isten készítette el számunkra a jászolba csobagolt karácsonyi ajándékként a saját képét. Adventben éppen ezért az mellékes tulajdonképpen, hogy mi hogyan készülünk az ünnepekre, mert az a fontos, hogy Isten miképp készül arra a betlehemi karácsonyra. Mert ő már a teremtéskor ezt eltervezte, ő már a bűnesetkor megígérte, aztán Izrael népe és a proféták ige hirdetése révén elő is készítette a megváltó születését. Lukács néven nevez két filozófiai irányzatot, az epikureizmust és a stoát, bizonyára azért, mert ez a két tipikus példája az emberi alapállásnak, mai napig tulajdonképpen. Hát bizonyos szempontból két szélsősége, de mégis jól kifeszíti az emberi gondolkodást. És ezért talán érdemes, hogy egy kicsit foglalkozunk azzal is, hogy mit is tartottak, mit tanítottak ezek a csoportok. Az epikureusok úgy vélték, hogy az istenek, hiszen ugye görög kultúrában sok istenhit van, az istenek annyira távol vannak az emberektől, nem törődnek velük, hogy nem kell velük foglalkozni. Ők úgyse avatkoznak be az ember világ ügyeibe. És ezért a világ, azt ők úgy is mondták, hogy egy véletlen folytán, az atomok véletlen találkozása révén jött létre. Persze nem a mai atomfizika atomjairól van itt még szó, hanem hát a görög elgondolásról. Azt tartották, hogy a halál után nincs se élet, se ítélet, és éppen ezért az a fontos, hogy itt, amíg élünk, kiélvezzük azt mindenestül. Mert egyébként ebben az életben sok a fájdalom, a szenvedés, és ezt ehelyett a gyönyöröket keresték. És ilyen értelemben a legfőbb jó számukra az erény volt, de ahhoz, hogy valaki erényes legyen, ahhoz ezektől a szenvedélyektől, akár most a jó értelemben, akár a rossz értelemben, meg ugyanakkor szabadulni kell. Tehát ilyen értelemben a sztoikusok a másik oldalát ragadták meg a lehetőségeknek. Ők azt mondják, hogy maradjunk mindentől távol, se öröm, se bánat ne érje minket, mert azok mindig csak aztán eltérítenek, és kiábrándítanak, és boldogtalanságot okoznak. Hát ez tulajdonképpen egyfajta ateista hozzáállást jelentett, tehát ők nem azt mondják, hogy az Istenek távol vannak, de azért beszélnek róla, vagy elfogadják a létüket, hanem ők eleve azt mondták, hogy hát nincsenek, ilyenek nem számítanak itt. Egyedül a sors az, ami meghatároz minket. És az a jó, ha az ember ezt szemtelenül elfogadja, nem küzd ellene se ilyen, se olyan irányba. Tehát leegyszerűsítve az epikureusok a véletlent hirdetik, és a menekülést a gyönyörök hajszolásában találják meg, a sztoikusok pedig a fatalizmus, tehát a sorsszerűséget, a beletörődést és a béketűrést hirdetik. És hát ezekkel az irányzatokkal találkozik Pál apostol itt, és hát jól érezzük, hogy mind a kettővel élesen szemben áll az, amit ő hirdet, hiszen a szemtelenséggel szemben arról beszél, hogy Isten rokon szenved, érez az ember iránt, és a szeretete miatt neki igenis, ha úgy tetszik, most emberi módon fogad, sajog a szíve az emberi fájdalmak miatt. És a szeretete meg odáig megy el, hogy Jézust engedi erre a földre eljönni és meghalni. És ilyen értelme mind a két filozófiai irányzattól egészen eltérő üzenetet hordoz az apostoli ige hirdetés. Ezért is van bizonyára, hogy egy mukkot sem értettek tulajdonképpen abból a fecsegésből, ahogy ők mondják, amit az apostol ott elmondott. De mindemellett, hogy nem értik, valamit mégis úgy látszik, hogy jól kivettek, mert aztán az kiderül azért valahogy számukra, hogy hát a Jézus és a feltámadást hirdeti. Ez nagyon érdekes egyébként, mert a római birodalomban nagyon sok új vallás jelent meg, akár csak a mai világban mindenfélével előállnak ma emberek, és ilyen új isteneket kezdenek hirdetni. És most úgy látszik a görög fülnek, ez úgy tűn, mint hogyha tulajdonképpen az apostol két istent hirdetne, Jézust és Anasztásziszt, ami a görög szó, hát ez a feltámadásnak a szava. És egyébként az Anasztázia név is ebből van. Csak hát persze ez már keresztény körben keletkezett, és ott nem keverik össze, de minden esetre hát a görögök úgy tűnik, hogy azt hitték, hogy itt két új istenségről van ráadásul szó. Aztán a másik oldala a tartalmát tekintve, tehát amikor nem névként értjük, és a feltámadásról van szó, hát ez sem nagyon tetszett a görög filozófusoknak, hiszen a filozófiájukban az iskolák, filozófiai iskolák közül némelyik, az hit a lélek halhatatlanságában, de hát abban a formában, amiben a platonizmusból is sajnos még az egyházi életben is beszűremkedett aztán a középkorban ez a felfogás, hogy hát meghalunk, és a lelkünk az valahogy elszáll a mennybe, de hát az apostol egész másról beszél, és az, ami hát elfogadhatatlan a görögöknek, hogy ő a test feltámadásáról szólt. Nem arról, hogy a lélek az halhatatlan, és akkor tovább élünk valami módon a halálunk után a lélek által, hanem ő arról vesz, hogy Jézus a testében támasztotta föl Isten. És hát ezt ígéri a benne hívőknek is. Az örök életről is valamit azért mondtak, éppen ezért a filozófusok is, de hát azzal nem tudnak mit kezdeni, amit Pál hirdet, hogy hát van bűnbocsánat, de van ítélet is. Hogy az újjászületés szükséges ahhoz, ugye, hogy Jézus mondja, hogy Isten országába juthassunk. És az újjászületés szükséges ahhoz, hogy egyáltalán a bűn által tönkretett életünk és személyiségünk megjavuljon, és hogy a feltámadás szükséges ahhoz, hogy ez az örök élet ez kibontakozhasson. Hát itt az agórán is, és a filozófusok körében is igaz az apostol szava, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Hát sóvárogva várakozásról az ének is szólt, ennyiben talán annak az első verszaka is ezt mutatja. Hát a filozófusok irányzatai is megoldásért kiállt a maguk zsákutcájából, és ugyanígy minden ember kárhozatba rohanó élete kegyelemért kiállt a bűnei zsákutcájából. Hát e tekintetben valódi adventi várakozásban él az egész világ, amíg el nem jön az emberfia. Hát nagy kár, hogy a saját gondolataikat imádó filozófusok elmulasztották azt a lehetőséget, hogy ezt megragadják, amikor valaki nem pusztán a vita kedvéért bocsátkozott velük vitába. A feltámadásról kérdezik őt, hogy hát akkor most fejtse ki ezt, ugye emlékszünk, advent első vasárnap pár beszéde volt, és mégis az pont ez a pont az, ahol már megállt parancsolnak, és akkor innentől már elhalasztják az egész folytatást. Van, aki csak később akarja úgymond meghallgatni, van, aki nyíltan megmondja, hogy hát ez minket nem érdekel. Ezt a lényeget ugyanis valóban a feltámadást, az örök életet, azt nem bírják megemészteni ezek a görög kultúrában nevelkedett filozófusok. És persze nem is lehet a filozófia és az emberi gondolatok alapján ezt megérteni, önmagából attól, hogy Pál ott érvel és vitatkozik, még nem születik itt senkiben, mert az csak Isten lelke teremtheti meg az ember szívében ott és akkor, amikor ő akarja. És persze vannak ugyanakkor, és attól tartok, hogy igazából ők vannak többségben, akik nem csak egyszerűen nem tudják megérteni ezt, hanem egyszerűen idegesek is lesznek, nyugtalanok lesznek, amikor itt halhatatlanságról, feltámadásról van szó, és néha esetleg szó szerint is akár dürohamot kapnak tőle. Pedig a megváltásnak ez a sarokpontja. És éppen ezért adventnek is a legfontosabb isteni üzenete. Pontosan az, amit értetlenül is azért kivettek ezek a filozófusok pár szavaiból. Az, hogy Krisztusról kell szólni, és a feltámadásról kell szólni. Hát ez a mostani adventünknek is a közepe és a lényege, hogy Krisztust várjuk, akár az ünnep emlék értelmében, a megszületését Betlehemben, és akár a távolabbi értelemben a visszajövetelét várjuk, és persze mindezt azért várhatjuk, mert ő nem csak megszületett, és nem csak meghalt, hanem feltámadt. Hát így legyen adventünk középpontjában Krisztus és a feltámadás. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk téged, eljövendő Krisztusunk, hogy eljössz hozzánk a zsinagógába, a templomba is, hogy vitába szállj bűneinkkel szemben, hogy igédet magyarázd, hogy hírnökeid révén is az írásokkal érvelve hitre vezess minket. Áldunk téged, eljövendő Krisztusunk, hogy eljössz hozzánk a templomon kívülre is, a főtérre és életünk bármely helyszínére, hogy mindenütt hirdesd nekünk evangéliumodat. Áldunk téged, eljövendő Krisztusunk, hogy akár a magunk filozófiájával, a saját magunk alkotta gondolatainkkal szemben is hajlandó vagy vitába bocsátkozni, annak érdekében, hogy elvezess minket a te gondolataidra, elvezess minket üdvözítő terved megismerésére. Áldunk téged, eljövendő Krisztusunk, hogy te nem csak vitázol, nem csak érvelsz, nem csak eljöttél meghalni, de fel is támadtál, és ezáltal megnyitottad előttünk az örök élet útját. Áldunk téged, eljövendő Krisztusunk, hogy adventben élhetünk, és reménységgel várhatjuk eljöveteledet, hogy örömmel készülhetünk születésed ünnepére. Jöjj, Urunk Jézus, hozd el néped megváltását. Köszönjük, hogy a te nevedben szabad utunk van Teremtőnkhöz, akit most közös imádságban szólítunk meg. Mi atyánk,